Üdv mindenkinek, Lapner Zoltán vagyok. Ha nem is a derült égből, de csapkodnak a villámok a nyugdíjasok körül. A választási kampányban eddig elhangzott ígéretek közül a legkonkrétabbak és a legnagyobb összegűek a nyugdíjrendszerrel és a nyugdíj emeléssel kapcsolatosak. Ami nem is csoda, hiszen több mint 2 millió ember nyugdíjas ma Magyarországon, ez a legnépesebb és a legaktívabb szavazói tömb. Ugyanakkor éppen azért, mert több mint 2 millió emberről van szó, biztosak lehetünk benne, hogy nekik nem ugyanazokra a megoldásokra van szükség. Azt is fontos tudni, hogy ma a nyugdíjasok szegénységi rátája magasabb, mint a társadalmi átlag. Ezekről a problémákról fogunk beszélgetni a közös dolgok új adásában, szakértő vendégemmel Farkas Andrással és a közönséggel, meg arról, hogyan lehetne egy okosabb és igazságosabb nyugdíjrendszerünk. Ideje, hogy rendet tegyünk végre közös dolgainkban. Kezdjünk neki! Hello, köszönöm, hogy itt vagytok, örülök, hogy beszélgethetünk, és külön köszöntöm Farkas Andrást, jogász, nyugdíjszakértőt és a Nyugdíjguru News alapítóját. Több mint 200 ezer ember olvassa rendszeresen a nyugdíjjal kapcsolatos cikkeidet, megszólalásaidat. Mai témánk a nyugdíjrendszer, ahogy ezt a felvezetőben is lehetett hallani. Hát egy elég magától értetődő téma. 2 millió 200 ezer ember kap öregségi nyugdíjat Magyarországon?
2 millió öregségi nyugdíj 400 ezer egy évvel látott. Tehát a magyar lakosság egynegyede az valamilyen módon a társadalombiztosítástól kap ellátást.
Ez azt jelenti, hogy ez tényleg a legnépesebb szavazói tömb, és azt tudjuk, ez minden országban így van, hogy az idősek a legaktívabb szavazók, tehát az, hogy mi történik a nyugdíjrendszerrel, a nyugdíjrendszer körül, hogy hogyan foglalkozik ezzel a politika, milyen ígéretek hangzanak el a választási kampányban, az alapvetően meghatározza, hogy merre fordul az ország sorsa, és ez a politikai küzdelem, ez láthatóan zajlik is. Első körben azt vetném föl, hogy némiképp abban reménykedve, hogy esetleg a, nem tudom, a generációs konfliktusok majd valamilyen kifejezésre jutnak ebben a beszélgetésben is. Szóval, hogy hogyan látjátok a nyugdíjasok helyzetét a mai Magyarországon, és mit gondoltak arról, hogy jó-e a nyugdíjasoknak az, hogy olyan mértékben vannak most a politikai viták középpontjában az őket érintő ellátások, amennyire?
Alapvetően nem tartom jónak, hogy a politikai viták azok valójában nem viták, hanem ígéretversenyek, és a másiknak a hazugsággal való megvádolása. De fiatalként számomra azért is fontos a nyugdíjrendszer, hiszen én is szeretnék majd nyugdíjas lenni, és most nem biztos, hogy úgy áll a szénánk így Magyarországon, hogy erre mondjuk lehetőségem lesz. Akár csak a demográfiai adatok miatt, vagy tendenciák miatt, akár csak mondjuk azért, mert kivándorolnak a fiatalok itthonról. Szóval rengeteg olyan dolog van, ami miatt aggódnom kell, amiatt, hogy mondjuk nekem lesz-e nyugdíjam.
Én azt gondolom, hogy fontos azért az egyéni felelősséget is megvizsgálni, mert rengeteg olyan ember van, aki feketén zsebből zsebbe és nem fizet, és ne csodálkozzon, hogy kevesebb a nyugdíj. Tehát, hogy ha nem fizet, akkor miért lenne? És hogy nincs eldukálva, hogy az emberek gondoskodjanak a fiatalkorban, mert most 30 évesen 10 ezer forint nem nagy tétel, később az sokkal jobban megalapozza, megkamatozza az összeget.
A nyugdíjasok érdekérvényesítő képessége csak a választások mentén van. Tehát a politika mindig a választások mentén fog a nyugdíjasokra gondolni, se előtte, se utána. Tehát most lehet ígérgetni ezt azt 14. havi nyugdíjat meg ilyeneket, de igazából a nyugdíjnak a egész más platforma kellene helyezni a magának a nyugdíjasoknak a pénzügyi rendszereit is. Nincs elválasztva a szociális rendszertől a nyugdíjas pénzügyi rendszer, ami összemos mindent. Tehát az ország kijelenti, hogy ennyit költünk a nyugdíjasokra, holott nem biztos, hogy annyi az annyi. Olyan pénzek vannak ebbe az alapokba, ami nem átlátható, csak aki kezeli annak számára. Tehát ez igazából most a választások előtt mindig kiéleződik, de a nyugdíjasok viszik el a pénzügyi balhék nagy részét. Tehát az infláció nagy részét a nyugdíjasok viszik el.
Ez így van. Ez nagyon fontos szempontokat hoztál be majd ezekről, az érdekérvényesítő képességről. Mindenképpen fogunk beszélni, meg
talán... a tudatos életpályaépítésről. Tehát hiába, ha nem tudatos az ember életpályaépítése, tehát gondolok én a fiatalokra, hogy mibe fektek, investálok, adót fizetek, társadalombiztosítást fizetek.
Vagy hát tudsz-e tudatos lenni, látsz-e egyáltalán egy évre előre, nem, hogy 30-ra, de ezekről beszélünk.
Ne haragudj, én 50 évet dolgoztam, egy 24 évet egy multinál. Tehát az duplán számít. Pénzügyi oktatás ebben az országban nincs. Se az oktatási rendszerben benne, tehát így gyereken elsősben kell kezdeni a tudatos pénzügyi oktatást, nem pedig, hogy nem zseppénzt, hogy mennyi zseppénzt adok, és hogy kell beosztani.
Én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, elsősorban anyagilag. Nyilván az az ember, aki nagyon óvatosan így a létminimum szintjén van tartva, az sokkal jobban fél attól, hogy még azt a keveset is elveszíti. Ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer, ha nevezhető annak, egyrészt átláthatatlan, nincs benne sok koherencia, vagy kiszámíthatóság. Ezek főképp inkább látvány intézkedések.
Nekem az egyik nagymama és az egyik nagypapám él, és én általában velük találkozok, mint nyugdíjasokkal, időskorúakkal, de ugye ezen kívül így az éles stílusomból adódóan nem nagyon van kapcsolatom ezzel a korosztállyal. Viszont ezekből a politikai vitákból, meg ebből a generációs szakadékból, amit szítanak, ilyen nagyon rossz képem alakul ki erről, és én azt mondom, hogy tök sajnálom, hogy úgy hirtelen, amikor erre a korosztályra gondolok, akkor amúgy ilyen negatív érzések vannak bennem, pedig közben, amikor meg azokra az emberekre gondolok, akiket konkrétan ismerek, akkor meg tök pozitív élmények, és ez egy ilyen nagyon érdekes kognitív diszonancia.
Na jó, amiket elmondhatok, ugye abban is már sok minden benne van. Egyrészt a választási ígéretek lehet találgatni, hogy majd nem tudom, 2030-as választási kampányban a 15. havi nyugdíjat 16. fogják 16. megígérni, vagy a 16-at. Hát lehet, hogy addig még lesz egy másik választás, és elsüddik a 15-et. Ugye fölmerült az egyéni felelősség, a nyugdíj szociális funkciója, a kiszolgáltatottság, ez a generációk mennyire látnak rá egymás problémáira, és a nyugdíjrendszer átláthatatlansága, hogy az bonyolult-e csak, vagy egyenesen átláthatatlan, szerintem erről is fogunk beszélni. Nem tudom, András, van-e ehhez az első körhöz hozzáfűzni valód esetleg?
Tényleg baromira átláthatatlannak tűnik a magyar nyugdíjrendszer. Én 30 éve foglalkozom vele, most azért nekem már viszonylag érthető, hogy mi van benne, de földi halandó ki nem tudja például számolni, hogy mennyi nyugdíja lenne, hogyha éppen arról van szó. Kimegy valaki Ausztriába dolgozni, minden évben kap egy kimutatást, ahol ott van, hogyha holnap menni a nyugdíjba, pontosan ennyi euró és eurócent lenne a nyugdíjat. De ugyanez van a svédeknél, ugyanez van a németeknél. Nálunk maga a rendszer az nem úgy van kialakítva, hogy alkalmas legyen ilyen típusú előrejelzésekre, mert nálunk teljesen máshogy számolják ki a nyugdíjakat, majd ha érdekel benneteket, elmondom, hogy hogyan. De lényeg az, hogy valóban nagyon nehéz a nyugdíjrendszeren kiigazodni, és ez azért nem jó nektek, fiataloknak, mert nem tudjátok megállapítani, hogy oké, okay, ennyi lenne az állami nyugdíjam, akkor mennyit kell ezt takarékoskodni, hogy meg tudjam tartani ezt a remélt életszínvonalamat. Ráadásul van egy óriási baj a magyar nyugdíjrendszerben, billeg. Tehát ez egy másfél lábon álló olyan bice-bóca rendszer, aminek a harmadik lába, ami egy foglalkoztatói nyugdíjpillér lenne, az teljesen hiányzik. Az egész Európai Unióban mindenhol három fő lába van a fő pillére a nyugdíjrendszereknek, nálunk meg másfél. Azért mondom másfélnek, mert az öngondoskodási pillér az messze nem olyan erős, mint az állami, tehát ettől az egy gyönge lábocska. Emiatt aztán tényleg nagyon nehéz a magyar nyugdíjrendszer alapján például megtervezni azt a családban, hogy kinek mennyi nyugdíj megtakarítást kellene majd indítani, és mikor. Mert ha teljesen igazatok van, minél korábban indítja el a nyugdíj megtakarítást valaki, annál hosszabb idő lesz a kamatos kamat, vagy a hozamos hozam csodálatos törvényének a kibontakozására, tehát nagyon jelentős privát nyugdíjtőkét lehet fölhalmozni, hogyha valaki fiatalon elkezdi. A brit nyugdíjrendszerben például a foglalkoztatói nyugdíjpillér az 22 éves kortól indul, és 67 év a nyugdíjkorhatár. Most gondoljátok meg, hogy 45 évig folyamatosan termelődik az a hozam, amit ugye minden évben, vagy minden hónapban beleteszik a keresetüknek az 5%-át az emberek, ahhoz kötelezően hozzá kell a munkáltatónak tenni 3%-ot, és az állam jófejként még 1%-ot hozzápakol, és így aztán, ha 45 évig ez folyamatosan termelődik, akkor nyilván egy angol nyugdíjas, az nem nagyon látjátok panaszkodni, hogy ő a kis nyugdíja miatt föl van háborodva. Mert egyszerűen ez nagyon, akinek volt munkája, annak magas a nyugdíja. Maga az állami nyugdíj, az viszont ott kisebb, mint nálunk. érdekes. Tehát nagyon azt is meg kell nézni, hogy a nyugdíjrendszer hogy épül föl. A magyar nyugdíjrendszer az nagyon fejnehéz, csak az állami nyugdíjrendszerre támaszkodnak az emberek. A összes magyar nyugdíjas, hogyha megkérdezzük, akkor 86%-a az összes nyugdíjasnak kizárólag az állami nyugdíjából él. Tehát nagyon kiszolgáltatottak a nyugdíjasok az állami nyugdíjrendszernek. Ez viszont hihetetlen felelősséget is ró minden politikai szereplőre, aki a nyugdíjrendszer bármit is szeretne csinálni, mert ez 2 millió öregségi nyugdíjas, meg 400 000 egyéb ellátásban részesülőnek a mindennapi életét befolyásolja. Tehát én nagyon nem szeretem, amikor ilyen kapkodva, adhok politikai döntésekkel belenyúkálnak a nyugdíjrendszerbe, mert nagyon nehéz kiszámolni, hogy ennek mi lesz a hatása az egész rendszerre.
Nagyon profi módon föl is konferáltad a bejátszást, ami pontosan a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos politikai nyilatkozatokról az elmúlt 25 évből fog egy összefoglalót adni.
Medgyessy Péter szerint a nyugdíjrendszer alapvető átalakítását nem csak a társadalom jelenlegi szerkezete, hanem a demográfiai előrejelzések is indokolják. A kormány a probléma megoldását az úgynevezett 3 pillérű nyugdíjrendszer bevezetésében látja. Ez azt jelenti, hogy az új rendszer a társadalmi szolidaritás mellett előtérbe helyezni az önkéntes nyugdíjpénztárakban történő megtakarítás, illetve az egyéni biztosítás lehetőségét.
A Halasi Olivér sportcsarnokban Medgyessy Péter a nyugdíjasoknak 13. havi juttatásról és a nyugdíjrendszer átalakításáról beszélt.
Már az idén nem fizetik ki a 13. havi nyugdíj második részletét, jövőre pedig eltörlik azt. Helyette a gazdasági növekedéshez kötött nyugdíjpótlékot vezetne be Bajnai.
Magyarországnak most az az érdeke, hogy minél előbb elhárítsa a válságot, hogy kilábaljon ebből a nehéz helyzetből. Ehhez, ahogy mondtam, hétfőn is fájdalmas intézkedésekre lesz szükség.
Ma kezdődik a magánnyugdíjpénztári változásokról szóló javaslat vitája az országgyűlésben. Az indítvány szerint csak az maradhat magánpénztári tag, aki január végéig személyesen jelzi ezt. Ellenkező esetben átkerül az állami rendszerbe.
Ön ellopja 3 millió embernek a pénzét, és ön erre büszke. Én az ön helyében szégyelném magamat.
Mi csak egyszerűen kijavítjuk az önök hibáit, eltakarítjuk a romokat, és megújítjuk Magyarországot.
Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat.
Megfogadva és meghalva a nyugdíjasok 99%-ának a kérését, hogy ellentétben Orbán Viktorral ne egy egységes 2%-os vagy 3%-os emelés legyen, ami egy 1 millió forintos nyugdíjnál mondjuk 30 000 forintot jelent havonta, egy 100 000 forintos nyugdíjnál meg 3 000 forintot. Mert így csak azt érjük el, amit Orbánik csináltak azzal, hogy folyamatosan nő a nyugdíjak közötti különbség, és természetesen a sok 100 000 vagy inkább millió honfitársunk egyre nehezebb helyzetbe került.
Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz.
A bejátszás alapján egy részképet alkothatunk Medgyessy Péter politika történeti fontosságáról, hiszen ő itt többször is szerepelt, nem csak Orbán Viktor, pedig sokkal rövidebb ideig volt miniszterelnök Medgyessy Péter, meg arról is, hogy valóban nagyon sok, hát elég meghatározó változás érte a nyugdíjrendszert. Én, amikor én egyetemen tanultam valamit a nyugdíjrendszerről, akkor az egyik leginkább büszkeségre okotató teljesítményem az a semmilyen Andrásnál, hangsúlyozom, Andrásnál kapott 4-esen volt.
Gratulálok.
Igen, köszönöm szépen. A közgazdaságtanból és kifejezetten a társadalombiztosításra alkalmazott közgazdaságtanból, és például semmilyen Andrásnak volt egy tanulmánya valamikor az ezredfordulón, ami a svéd nyugdíjrendszernek a reformját mutatta be, és ez egy kedvenc példám azóta is, azt írta ő, hogy 1984-ben ült össze az az első kormánybizottság, amely a nyugdíjrendszerben, a svéd nyugdíjrendszer aggasztó problémáival, abban fölmerülő problémákkal foglalkozott, és 12 évvel később, 1996-ban lépett életbe egy a svéd rendszert áramvonalasító reformcsomag, és a 12 év alatt egyébként volt több választás, és volt 2 kormányváltás is, egy ilyen oda-visszaváltás történt. És hogy ugye ez annak a példája, egyrészt, hogy a nyugdíjrendszer az egy nagyon bonyolult szisztéma, és amellett, hogy bonyolult, tehát sok mindent figyelembe kell venni, több évtizedre kihalt az emberek életére, hogy te is ezt már fölhoztad, tehát meg kell tervezni egy életpályát, ahhoz pedig egy stabilitásra van szükség, tehát ha belenyúlunk a rendszerbe, úgy kell belenyúlni, hogy még egyszer a következő 30 évben mondjuk ne kelljen hozzányúlni. Az, ami Magyarországon történik, az mennyire egyedi, szóval én nem gondolom, hogy a magyar politikusok hogy mondjam, feltétlenül minőségileg annyival rosszabbak lennének, mint más politikusok, tehát máshol is izgalmas dolgokat csinálnak a politikusok, de mondjuk a nyugdíjrendszernek ez a fajta időrángatása, ez mennyire számít hungarikumnak?
Maga a rángatás az jellemző minden nyugdíjrendszerre, mert hogy állandóan új és új problémák merülnek föl. Valamelyikötök említette a demográfiai változásokat, hát az elképesztően befolyásolja az összes ilyen felosztó, kirovó vagy folyófinanszírozású rendszert, mint amilyen a miénk is. Például a svédeknél hasonló rendszer volt, mint ami a mai miénk, és pontosan a demográfiai változások miatt ők előre látták, hogy mindenképpen lépni kell, és ezért csináltak egy tök új rendszert. A másik az, amikor hát ugye rettenetesen ki vagyunk szolgáltatva a gazdasági folyamatoknak, ha a nyugdíjrendszert nézzük. Tehát a óriási mértékben függ egy nyugdíjrendszer jóléte, a nyugdíjasok jóléte attól, hogy az ország hogyan teljesít. Ugye a gazdag országban a nyugdíjasok is gazdagabbak lehetnek, szegény országban meg mindenki szegény, beleértve a nyugdíjasokat is. Sajnálatos módon sokszor átélhették a magyar nyugdíjasok is ezt az állapotot. Tehát egy szegény országnak nem lehet gazdagabb nyugdíjrendszere, mert az ellentmondás. Tehát azt nem tudjuk.
De a saját viszonyaihoz képest.
A saját viszonyaihoz képest lehet, és ilyenkor jó, hogyha a nyugdíjrendszernek különféle igazi égető problémáit sikerül megoldani. Ugye 97-ben jött be az a törvény, ami alapján a mai rendszerünk működik. Ebbe többször belenyúltak, a leghíresebbeket említette ez a bejátszás is, mert 2010-ben ugye ukmuk-fuk megszüntették a magánnyugdíjpénztári rendszert, ami a második fő lába lett volna a rendszernek. Ez nagyon fog majd hiányozni 2040 után, de akkor gyakorlatilag a nyugdíjrendszer, az állami nyugdíjrendszernek a stabilitását így sikerült megteremteni. Tehát ebben nem az volt a lényeg, hogy mi történik a 3000 milliárd forinttal, hanem az volt a lényeg, hogy minden évben 5-600 milliárd forintnyi járulék nem a magánnyugdíjpénztárakba ment, hanem a központi állami nyugdíjbiztosítási alapba. Ettől lehet fizetni ma a nyugdíjakat. És a következő ilyen nagy változás az ezzel majdnem egyidejűleg 2011 végén az nagyon-nagyon nagy fájdalmat okozott több százezer embernek, megszűnt a rokkantsági nyugdíj. Talán emlékeztek erre a fogalomra, Magyarországon nincs rokkantsági nyugdíj, ez egy hungarikum. Nálunk csak rokkantsági ellátás van, ami egy egészségbiztosítási ellátás. Megszűnt az összes korhatár előtti nyugdíj, a férfiak nagyon-nagyon panaszkodhattak volna, de hát alig-alig panaszkodtak, mert megszűnt az összes korkedvezményes nyugdíj, tehát azok a férfiak, akik rettenetes nehéz munkakörülmények között a bányától az atomerőművig bezárólag dolgoztak, meg a rendőrök, meg a tűzoltók, meg a katonák, azoknak megszűnt ez a korhatár előtt igénybe vehető nyugdíjazási lehetőség. Tehát ezek óriási horderejű lépések voltak. Egyébként mindet föl lehet fűzni arra, hogy stabilizálni kellett a nyugdíjrendszert, hogy kevesebbe kerüljön. Most azt hiszem, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, és pont emiatt van az, hogy például a 13. havi nyugdíj, ami 2009-ben megszűnt, mert nem volt rá pénz egyszerűen, az most visszajött, ugye erőteljes politikai célzattal is, mert 2021-ben jött vissza az első heti 13. havi nyugdíj, 2022-ben hirtelen a teljes havi megjött, véletlenül februárban fizették ki, 2022-ben. Most 2026. februárban szintén fizetik a 13. havi nyugdíjat, már emelt összegben, mert időt, majd mindjárt elmondom, hogy mire számíthatnak a nyugdíjasok most a választásokig. Sőt, ma kiderült, ma reggel jelentette be a miniszterelnök úr, hogy mindenképpen lesz 14. havi nyugdíj, és jövő januártól elkezdik fizetni. De hogy azt még nem tudjuk, de lesz. Most az én meglátásom szerint, ugye most novemberben kapják a nyugdíjasok a kiegészítő nyugdíjemelést, 1,6%, na de egész évre vonatkozóan, tehát ebből azért több tízezer forint lesz. Utána januárban jön a 3,6%-os emelés, ez bele van tervezve a költségvetésbe. Ugye egy 1% ponnyi emelés, az nagyjából 65-70 milliárd forint. Tehát 3,6% azért az már majdnem 250 milliárd forint plusz pénzre számíthatnak a nyugdíjasok. Februárban jön a 13. havi nyugdíj, az egy combos 600 milliárd forintos plusztétel, és ezek szerint márciusban jön, vagy valamikor, de gondolom még a választások előtt jön a 14. havi nyugdíj valamelyik részlete. Itt elhangzott a megjegyzéseitek között, hogy mind a két politikai párt ígérget. Hát a különbség az, hogy aki kormányon van, az meg is tudja valósítani. A másik az még csak ígérni tud, és abban reménykedik, hogy majd, ha ő kormányra kerül, akkor meg tudja valósítani. Jelen pillanatban ugye teljes mértékben a nyugdíjasok tematikáját azt határozza meg, hogy mit szeretne a kormányzó párt, és egyébként ez a nyugdíjasok szempontjából nem rossz. Nekem a rengeteg olvasom állandóan azt írja kommentben, hogy intézzem már el, hogy minden évben legyen országgyűlési választás, mert akkor minden évben kapnak pluszt a nyugdíjasok. Aztán, hogy ez mivel jár, azt majd mindjárt kibonthatjuk.
Hát annak ellenére, hogy ez így van, egyébként én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy szerintem a magyar politikára a jó kis ígéretlizit annyiból ráfér, hogy talán addig sem, hát nem tudom, ellenségképek gyártásával vagyunk elfogadva. Szerintem ez egy egyen jobb állapot, ráadásul a műsor is azt próbálja bemutatni, hogy a legtökkelütöttebbnek tűnő ígéret mögött is ott van, még akkor is valamilyen társadalomkép, hogyha ennek az sincs tudatában, aki kimondja azt az ígéretet, ezt most zárójelbe teszem. Szóval, hogy mindennek ellenére, hogy fölvázoltad ezt a menetrendet, azt lehet látni, hogy amikor a különböző népességcsoportokra vonatkozó szegénységi rátát vizsgálják, és mondjuk sikerül a KSH-ban helytálló adatokat gyártani, akkor azt lehet látni, hogy a nyugdíjasoknak a szegénység rátája, ezek a tavalyi adatok 24,2% a relatív jövedelmi szegénység, a társadalmi átlag 14,7% és a foglalkoztatottak körében kevesebb, mint 7%. Ez számomra azért meglepő, mert szintén appellálva egykor volt egyetemi tanulmányaimra, a 90-es évek elején, tehát valaki szomszédok részeket néz, szegény bőnbácsi panaszkodik, tehát az, hogy a 90-es évek elején mennyire súlyos volt az idősek helyzete, az egy tény volt, de már a 90-es évek végére pont azért, mert lett nyugdíjindexálás, és annak lett egy bizonyos technikája, ez a fajta szegénység, ez visszaszólt, ez nem azt jelenti, hogy jól kezdtek élni a nyugdíjasok, de legalábbis karban volt tartva a juttatásuk. Ennek most van egy másik, majd erről beszélünk, másik fajta technikája. Tehát tulajdonképpen egy nagyon régi társadalmi jelenség az, hogy a nyugdíjasok, az időskorúak szegénysége az nagyobb mértékű, mint a társadalmi átlag, tér vissza. Miért történik ez?
Hát először is a friss adatok szerint a nyugdíjasoknak körülbelül az egy hatoda él a mély szegénységi küszöb környékén. Ez 120 ezer forint, tehát annál kisebb a nyugdíja, a nyugdíjasok egy hatodán, 2 millió nyugdíjas, annak az egy hatodáról beszélünk, közel 300 ezer ember. Ebben a relatív szegénységi kategóriában az most nagyjából a 180 ezer forint alatti nyugdíjakat jelentheti, ott körülbelül a nyugdíjasok egyharmada van. Tehát egyharmad relatív szegénységi kockázatnak van kitéve, és ezen belül annak a fele, tehát az összes nyugdíjas egy hatoda, az meg komoly szegénységi kockázatnak. Hogy mi ennek az oka, az nagyon-nagyon összetett. Az első oka az, hogy amióta 2012 óta átállt arra a rendszerre a magyar nyugdíjrendszer, hogy kizárólag az inflációval emelik a nyugdíjakat, miközben az országos nettó átlagkereset ennek a 2-3 volt, ennél, hogy 4-szeresével nő, akkor törvényszerűen az aktív keresők keresete az így emelkedett, a nyugdíjasoké meg sokkal kisebb, az is emelkedett, de sokkal kisebb tempóban, a kettő között kinyílt az olló. Na most ez oda vezetett, hogy a nyugdíjas, minél régebben állapították meg valaki nyugdíját, annál inkább sújtja ez az úgynevezett relatív elszegényedési jelenség, ami a magyar nyugdíjrendszerben sajnos bele van égetve emiatt a nyugdíj emelési rendszer miatt.
Bocsánat, szabadat ne feledd, az azt is jelenti, hogy ez olyan dolog, ami például életpályaként megtervezhetetlen. Tehát én hiába kalkulálok, hát ezt nem tudom, hogy a következő évben lesz egy ilyen döntés.
Van erre is mindenféle megoldás, ugye az öregségi nyugdíjrendszerek mindenhol ugyanazzal a gonddal küszködnek. Van, ahol a nyugdíjemelés rendszerével tudják megoldani, valahol a nyugdíj megállapítás rendszerével, van, ahol azt mondták, hogy elég volt a munkanyugdíjból, mert nem fogjuk tudni hosszú távon ezt csinálni, vezessük be az állampolgári alapnyugdíja. Például érdekes módon Új-Zélandon már csak az van állampolgári, meg Ausztráliában, hát ezek közeli országok, itt csak egy kis óceán választ el minket, de például a Dániában már megjelent az állampolgári alapnyugdíj, kiegészítőként már megjelent Svédországban is. Uh-huh. Tehát látszik, hogy mindenhol próbálgatják azt a módszert, hogyan lehet a nyugdíjasokat nem kitenni az elszegényedés kockázatának. Ugye nálunk azért fokozott ez a kockázat, mert hogy hiányzik a foglalkoztatói nyugdíjpillér, tehát egyetlen egy forrásból tudunk nyugdíjat szerezni, meg esetleg, ha valakinek van, na de hát, ha megnézitek azt, hogy a nyugdíj megtakarítás hogy áll Magyarországon, ugye az lenne a másik ilyen forrás. Hát van 1 millió ember, aki tag a önkéntes nyugdíjpénztárakba, de az átlagos nyugdíjpénztári vagyon nem éri el a 3 millió forintot. Miközben a várható élettartam 65 éves korban, már nekünk is, férfiaknak is több mint 15 év, a hölgyeknek meg majdnem 20 év. Most gondold el, ha mondjuk egy hölgy 20 évre akar járadékot kiszedni 3 millió forintból, mennyi lesz a havi járadék? Tehát magyarán ezek ne, nem működő kiegészítő források, és ha megnézzük a nyugdíjbiztosításokat, az most 460 ezer embernek van nyugdíjbiztosítás, az egy valamivel jobb a helyzet, de ott is 5-6 millió forint.
Ez a foglalkoztatottak 10%-a nagyjából.
Hát így van, így van. És emiatt aztán igazán tömegesen csak és kizárólag az állami nyugdíjrendszerre lehet támaszkodni, és mindaddig, amíg ez így marad, és nem változik a nyugdíjemelés rendszere Magyarországon, addig ez a kockázat mindig fennáll. Na most természetesen lehet enyhíteni az elszegényedési kockázaton, ha beadunk egy plusz havi juttatást. Hát az nagyon jó. 13. havi nyugdíj, amit mi úgy vezettünk, hogy mindenki a saját nyugdíjával megegyező összegben kapja a 13. havi nyugdíjat. Ezen a nagyobb nyugdíjjal rendelkezők nagyon örömködnek, a kisebb nyugdíjjal rendelkezők meg állandóan föl vannak háborodva, hogy de hát ez nem egy megszolgált nyugdíj, ez egy juttatás, amit pluszba kapunk. Ezt nem járulékkal kellett hosszú ideig munkával megvásárolnunk, hanem ezt juttatja nekünk az állam. Akkor miért nem lehet ezt mondjuk egységes összegbe, vagy miért nem lehet valami kupakkal a tetején adni, hogy legyen egy felső plafonja, és ugye ha néznek körbe, a, ma már azért sok nyugdíjas el tudja olvasni a nyugati híreket, és azt mondja, hogy például nem is kell nyugatra menni, Lengyelországban például ott van nyugdíjplafon is, meg van, ott is van 14. nyugdíj, de a minimál nyugdíj összegében. Tehát az az igazság, hogy nagyon sokféle módon lehet közelíteni a nyugdíjasok jobb létéhez, és én nagyon támogatom például, hogyha van 13. havi nyugdíj, és hogyha már eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, akkor nehogy már ez ellen beszéljünk, mert a nyugdíjasok helyzetén ez javíthat. A kérdés mindig az, hogy meddig lehet ezt fönntartani? Honnan lehet ezt előteremteni? Ugye mondtam nektek, hogy egy havi nyugdíj az 600, én nem mondtam, de most mondom, egy havi nyugdíj nagyjából 600 milliárd forint, tehát ha két havi plusz nyugdíjat benyomunk a rendszerbe, az 1200 milliárd forint. Azért az már egy pár tankot is lehet venni például, mert a hadsereg fejlesztésnél is már ez egy számottevő összeg lenne. Na most 1200 milliárd forintot járulékfedezet nélkül összeszedni egyéb adóbevételek terhére egy olyan költségvetésbe, ami egyébként is nagyon ki van feszítve, és rengeteg mindent vállaltak, hogy a költségvetés terhére majd kapnak finanszírozást, 3%-os hitel, édesanyák adómentessége, ami természetesen maximális mértékben támogatok. 3 gyerekes, 4 gyerekes, jövőre a 2 gyerekes, 40 év alatti anyukák adómentessége. Borzasztóan sokat segíthet a családoknak, de közben kiesik egy csomó pénz a költségvetésből. Honnan fog ez majd bejönni? Mert mind kell majd, hogy ezeket a plusz juttatásokat odaadjuk. Na és oké, akkor a 14. havi nyugdíj, mondom, én abszolút nem tartom ördögtől valónak, sőt, a nyugdíjasok érdekét szolgálhatná, szerintem, hogyha beletennénk valamilyen szolidaritási kis átcsatornázásokat. Például egy 60 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező ember persze, hogy örül majd, hogy kap plusz 60 ezer forintot, de mennyivel jobban örülne, ha kapna plusz 250 ezer forintot. Mert hogyha mondjuk egy lengyel mintát vennénk, vagy egy ahhoz hasonló módon próbálnánk kialakítani a 14. havi nyugdíjat, mint plusz juttatás, akkor azt egységes összegben is oda lehetne adni, és akkor a kicsiknek sokat segítünk, a nagyok meg nyilván nem fognak prüszkölni, amiatt, hogy kapnak plusz pénzt, hát nekik is jól fog ez esni. És így akkor valamelyes lehetne azt a társadalmi méltánytalanságot enyhíteni, hogy a kis nyugdíjasokat nagyon-nagyon sújtja az infláció, nagyon-nagyon sújtja az, hogy nekik az emelés is kicsi, hiszen a kis összegű nyugdíjnak ugyanaz a százaléka jár csak nekik, mint egy nagy összegű nyugdíjasnak, és emiatt ez valamilyen módon kezelni kellene, ahogy az európai összes nyugdíjrendszerben kezelik, tehát mindig a szegényekre egy kicsit próbálnak jobban odafigyelni, egyfajta szolidaritási váltó keresztül plusz pénzeket oda csorgatni, és hangsúlyozom, nem a nagy nyugdíjasok terhére, hanem plusz forrás teremtenek arra, hogy például sávosan emeljék a nyugdíjakat, a kicsiknek jobban, ez például Ausztriában, hogyha bárki átlátogat, 2 vagy 3 volt ennél, hogy 4 sávot is meghatároztak, és akkor más-más mértékbe kapta. Ugyanannyiba kerül a nyugdíjemelés, mégis máshogy oszlott el, és méltányosabb volt.
Ebbe az összes irányba elmegyünk, amit most fölvetettél, a fenntarthatóság, a kiszámítás módja, meg az ígéretek beárazása és tényleges jelentése felé. Egy dolgot még hadd kérdezzek a nyugdíjasok mai helyzetéről, hogy ugye a nyugdíjat több évtizedre tervezzük, tehát ami most történik, az meghatározó, mi fog velem történni a következő 20-30 évben. Ez nyilván visszafelé is igaz, vagy legalábbis gondolom, hogy visszafelé igaz, a mai nyugdíjhelyzetet, illetve a nyugdíjas életpályákat mennyire határozzák meg az elmúlt 30-35 év társadalmi eseményei, a rendszerváltásnak a foglalkoztatási sokja, a mondjuk a pénzügyi válságnak az az időszak, amikor éppen elvették a 13. havi nyugdíjat. Hozzáteszem, az akkor a Medgyessy kormány által bevezetett 13. havi nyugdíjra is igaz volt, hogy nem csinálta meg ezt a szociális differenciálást. Vagy például az elmúlt évek inflációs sokja. Milyen mértékben határozza azt meg, hogy milyen helyzetben vannak a nyugdíjasok?
Nem tudom, mennyire ismerik a kedves nézők azt, hogy hogyan kell a magyar nyugdíjakat kiszámítani. Mert ha ezt nem tudjuk, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy mi hat rá. Ugye az egyik dolog, hogy attól függ a nyugdíj, hogy összesen mennyi szolgálati időt szereztünk az életünk során. A szolgálati időt az napokba összegzik, és akkor kijön átlagosan egy férfinál 39,6 év, a nőknél 38,2 év, de a nők 40-nél minimum 40 év, ez a bizonyos szolgálati idő. Most ehhez tartozik egy szorzószám, amit a nyugdíjtörvény tartalmaz, hogy 15 évnél indul, és aztán fölmegy egész 50 évig az a maximum, 50 évnél 100%-os az a szorzó, ami azt jelenti, hogy mindjárt mondom, hogy minek a 100%-a lesz, 40 évnél a hölgyek tudják, ott a 80%-a jár valaminek, és mondom ezt a valamit, ez a másik része a nyugdíjnak, ez pedig az úgynevezett életpálya átlagkereset. Na itt nagyon bonyolult a magyar nyugdíjrendszer, úgyhogy a lehető legegyszerűbben megpróbálom megfogalmazni. A rendszer számítása 1988. január 1-től indul, ugyanis akkor vezették be a személyi jövedelemadót Magyarországon. 88. január 1-től. Meg akkor már az pont nagyon jó volt, mert a 98. január 1-én életbe lépett új nyugdíjtörvény vissza tudott nézni legalább 10 évre. Tehát vannak ilyen apróságok. Lényeg az, hogy 88. január 1-től megnézik az nyugdíjigénylő összes keresetét, ami után fizetett járulékot. És akkor mindjárt jön az első kiegészítésem, hogy aki a rendszerváltozás idején a szürke vagy fekete gazdaság útvesztőjébe bolyongott, és lehet, hogy teljesen el is veszett, neki nem lesz nyugdíja, mert nincs járulék alapot képező kereset.
Hát vagy egyszerűen nem volt munkája, nem bolyongott sehol.
De az is lehet, de várja, az más egy kicsit. Más. Most én a szürke-fekete. Okay. A szürkének lesz pici nyugdíja, a feketének meg semmi. Na de várja vissza az életpálya átlagkeresethez. Gondoljátok meg, hogy minden egyes évre, 88 óta, 88, 89, 99, egészen 2025-ig ki kell számolni, hogy pontosabban az megvan az adat, hogy mennyi volt az ő bruttó keresete, tehát ami után fizetett járulékot. Ebből egy pokoli bonyolult algoritmus sorozattal először levonjuk az azra az évre vonatkozó járulékmértékeket, aztán abból a járulékkal már lecsupaszított félig nettó keresetből levonjuk az arra az évre vonatkozó adó jogszabályok alapján megképzett adót, így lesz egy nettó keresetünk, azt beszorozzuk az arra az évre vonatkozó értékkövetési szorzóval, ami minden évben változik, ez a valorizáció, majd ezeket mind összeadjuk, egy mellette egy kis számítógéppen megnézzük, hogy hány napot dolgozott a nyugdíjigénylő a 1985. január 1 óta, ezek képezik majd az osztószámot, és az összegzett nettó valorizált életpálya átlagkeresetet elosztjuk az összegzett osztószámmal, így megkapjuk az egy napra eső nettó életpálya átlagkeresetet, ezt megszorozzuk 365-tel, elosztjuk 12-vel, és voilà, megvan a nettó havi életpálya átlagkereset, de csak majdnem, mert akkor még jön a degresszió. A degresszióról nagyon félve szabad csak beszélni, nehogy félreértsék, ez ugyanis benne van a nyugdíjrendszerben 30 igen. éve. Ez a részleges, lépcsőzetes csökkentését jelenti ennek a életpálya átlagkeresetnek, ha az magasabb lenne 372.000 forintnál. Hangsúlyozom, ez nem a mostani kereset, ez a 35 évre szerzett kereseteknek az a nettó átlaga, és akkor van egy ilyen csökkentő lépcsőzetes levonás benne. Ha ez is megvan, akkor megvan az életpálya átlagkereset, na és erre kell rávetíteni azt a százalékos szorzószámot, ami attól függ, hogy hány év szolgálati időt szereztünk életünk során. Hülyének is. Megéri ezt, megéri, és megérti első hallásra. Én itt szoktam elveszíteni a olvasóimat körülbelül a második lépésnél, amikor a valorizál, mi az Isten, a valorizál, vagy énekel, vagy mi az? Igen. A valorizáció egyébként attól függ, ez nagyon fontos. Ez is egy csomó méltánytalansághoz vezet. De a valorizáció az annyit jelent, vagy értékkövetési szorzó, hogy ugye nyilván egy 2000-be szerzett keresetem, ha azt én nem szorzom föl valamivel, az semmit nem ér ma már. Hát addig már az lerohadt annak az értéke. Ezért az adott évre vonatkozó ilyen értékkövetési szorzóval meg kell szorozni, és annak a mértéke, ez nagyon jó, ez is egy hungarikum, az attól függ, hogy a nyugdíjba vonulás évét megelőző évben az országos nettó átlagkereset nominális növekedése mekkora volt, Ez nagyon jó a nyugdíj megállapításnál, mert ez azt jelenti, hogy a frissen megállapított nyugdíjat nagyjából követik az országos nettó átlagkereset alakulását. És nem a reálkeresetet kell itt nézni, hanem a nominális. Például nő 12%-kal nominálisan az országos nettó átlagkereset, de lehet, hogy 4,7% csak a reálkereset, mint most a reálkereset növekedése, de mi nekünk akkor is a szorzókhoz ezt a 10%-os növekedést lehet figyelembe venni, és akkor emiatt aztán a frissen megállapított nyugdíjak egész normálisan követik az életpályánkat, és utána elindul rögtön ez a lecsökkenési, elsodródási folyamat. Ugye ne felejtsük el, hogy a nyugdíj emelés az egy rossz szó. Itt nem emeljük a nyugdíjat, hanem szinten tartjuk a nyugdíjat. Hát gondoljatok bele, hogyha mi mindig csak az inflációval növeljük, ugye idén 1 kiló hús 3000 forint, jövőre 1 kiló hús 3300 forint, ha fölemelem 10%-kal a nyugdíjat, akkor pont ugyanúgy 1 kiló hús tud venni a 3300 forintból, mint most a 3000-ből. Tehát ez egy szinten tartás. Erre kéne ráemelni, hogy tudjuk ezt a bizonyos elszegényedési folyamatot csökkenteni. Most erre van mindenféle technika a világban. Az én szerintem, amit mostanában fedeztek föl, és mostanában alkalmaznak a szomszédországok is, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, ott azt csinálják, hogy odaadják a nyugdíjasoknak a teljes inflációs mértéket, mint nálunk, de erre ráemelnek az országos bruttó vagy nettó, attól függ, hogy milyen a nyugdíj számítás. Tehát lényeg az, hogy az országos kereseteknek, reál keresetek növekedésének odaadják még a 25%-át, 33%-át, 50%-át. A lengyelek odaadják az 50%-át.
Hogy ne szakadjon el.
Hogy ne szakadjon el. Most ha ilyen lenne nálunk, akkor ez a bizonyos olló, ami állandóan nyílik, az rögtön zárulna, ha nem is teljesen, de sokkal kisebb mértékű lenne. És ha erre lenne még ráemel, vagy ráadva egy 13. havi nyugdíj, vagy egy 14. havi nyugdíj, akkor már tényleg a nyugdíjasoknak nem lenne ez az elszegényedés olyan, és már is ez a 24%-os relatív jövedelmi szegénység az alá mehetne a 10% alá.
Mennyire fenntartható a nyugdíjrendszer? Talán a bevezető beszélgetésben is fölmerült az, hogy melyikünknek lesz nyugdíja, nekem lesz-e nyugdíja, a szerkesztőinknek lesz-e nyugdíja, akik nálam jóval fiatalabbak, az itt ülőknek lesz-e nyugdíja.
Megnyugtatót mondani, meg egy riasztó.
Bocsánat, még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Én arra emlékszem, hogy valamikor 2018 táján volt egy ilyen bűvös évszám, 2026, én emlékszem Gulyás Gergely, akkori friss, ehhez is értő miniszterelnökségi miniszter mondta egy kormányinfón, hogy 2026-ig minden rendben van, nem kell hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez.
Ebbe igaza volt.
Igen, de én ezt úgy értelmeztem, hogy nem kell hozzányúlni, egyfelől azóta hozzányúltak. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a 2026-ig tartó időszak, mondjuk 18-tól 26-ig 8 év, az arra lett volna alkalmas, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz 2026-tól 2050-ig. Hogy ez ügyben történt-e valami, másrészt, hogy azok a beavatkozások, lásd 13. és az most elkezdődni látszó 14. havi nyugdíj, az például mit csinál ezzel bizonyos fenntarthatósággal? De mondd a jó hírt nyugodtan, tehát nyugtassuk meg a közvéleményt, hogy lesz nyugdíjunk, ez jó.
Lesz, mindenkinek lesz nyugdíja. A rossz hír, hogy a legtöbb embernek nem lesz elég ahhoz, hogy normális életet tudjon finanszírozni belőle, mert ahogy megyünk előre az időbe, ugye az a bizonyos 2026, az idei év, látjuk, hogy finanszírozható a nyugdíjrendszer, még hozzá is lehet ígérni egy csomó dolgot, de amikor majd elmegy a Ratko gyerekeknek a gyerekei, vagyis a Ratko unokák évjáratai, nem tudom, van-e itt a teremben 1973 és 77 között született, ugye ők a Ratko unokák, ugye? Na nekik már nagyon-nagyon nehéz lesz a helyzet. 2037-ben indulnak el nagyobb léptékben a Ratko unokák nyugdíjba. 2038 és 2041 között igazi recsegés, ropogás lesz már a finanszírozás terén. Tehát gyakorlatilag a nyugdíjrendszer a mai állapotában, hát ha csak nem jönnek be ilyen újabb plusz kiadások, akkor gyakorlatilag 2037-2038-ig mehet, változtatás nélkül, addig elbírja a rendszer. De ha hirtelen elindul a Ratko, azért fontosak ezek a Ratko számok, mert eleve már nagyon sokan voltak.
Mondj egy évszámot ehhez, mert nem biztos, hogy ez magától
értetődő. Igen, tehát maga a Ratko korszak az 1952 és 56 között születettek, ők nagyon nagy létszámú korosztályok, de még sokkal nagyobb létszámú az ő gyerekeik korosztályok, 1973 és 77 között. Egész Magyarország történetben 75-ben született a legtöbb gyerek. Gondoljátok el, hogy csak lány gyerek több született 75-ben, mint azóta bármely évben összesen. Mármint, hogy nem lány, hanem lány, gyerek. Fiú összesen, igen, gyerek. Tehát elképesztően nagy létszámú évjáratok, ha ezek elmennek, néhány éven belül az olyan, mint egy gátat kinyitnak és beáramlik a nyugdíjra, a 2 millió öregségi nyugdíjasból lesz 2 470 000. Nagyon rövid időn belül. Tehát, és erre még jön rá, változatlanul ott van az a plusz 400 000 egyéb ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, és 2 tucatnyi egyéb ellátás. Tehát majdnem 3 millió embert kell majd, idézőjelben mondom, hogy gyűlölöm ezt a szót, hogy eltartani, mert nem eltartani kell, hanem megteremteni a fedezetét a nyugdíjaknak és az egyéb nyugdíjszerű ellátásoknak.
Ugye ez egy felosztó kirobónak nevezett nyugdíjrendszer, ahol hát elvileg a folyóbefizetésekből kell a folyókifizetéseket pontosan finanszírozni. Ez szó szerint így van?
Folyófinanszírozású rendszer. Hát jelen pillanatban úgy működik a nyugdíj.
Vagy lehet-e pakolni a nyugdíjzsebben kívül, abból bele?
Hát kívül hova akarsz? Csak bele lehet pakolni.
Csak bele lehet pakolni.
Ugyanis ez üres, ez a zseb, állandóan üres. Betölti a NAV minden sőt napi töltés van, de mindegy. De betölti havonta a befolyt járulékot, a befolyt szochó részt, ami megilleti a nyugdíjbiztosítási alapot, rájönnek, hogy még hiányzik, hozzáteszik más forrásból, kifizetik az összes nyugdíjas, és tök üres a rendszer, csak az adósság halmozódik benne, ha adósságnak tekintjük azt, hogy más adóbevételekre, terhére is kell finanszírozni.
Iszonyatosan álnaív kérdésem, de azért fölteszem, te tudsz arról, hogy zajlik valamilyen tervezése a Ratko korszak, Ratko unokák kifutása időszakára vonatkozó tervezése a magyar nyugdíjrendszernek, hogy mi legyen 2045-ben?
Hát nézd, a magyar kormányzat Európai Uniós biztatásra, ugye hozzá kellett volna férnünk a helyreállítási és ellenálló képességi alap nevetséges néhány 1 000 milliárd eurós forrásaihoz. 9 milliárd euró,
igen,
számoljuk
így,
át.
9 milliárd euró, így.
De egy fillér nem jött ebből, mert az meg kellett volna csinálni például ezt a nyugdíjreformot. Meg is rendelték, és nagyon okosan az OECD-hez fordult a kormányzat, ez abszolút egyetértettem, nagyon jó szakértői gárda, az OECD az a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet, baromi jó közgazdászokkal, pénzügyi tanászokkal, társadalombiztosítási szakértőkkel, írtak egy olyan dolgozatot, amiben az volt benne, hogy mit kéne csinálni, hogy nagyon hosszú távon is fenntartható legyen a magyar nyugdíjrendszer. Rengeteg mindennel lehetett benne vitatkozni, csak az a baj, hogy nem lett belőle vita. Uh-huh. Amint megjött a tanulmány, megköszönte a magyar kormányzat, betette az íróasztal
fiókba. Hányban vagyunk?
Ez tavaly készült el a szisztem. Úgy volt, hogy 2025. március 31-én lesz egy combos kis, legalábbis finanszírozási szempontból egy komoly reformunk, hát nem lett, és emiatt aztán biztos, hogy dolgoznak mindenféle boszorkánykonyhákban azon, hogy mi legyen a nyugdíjrendszerrel, de ennek például az általam ismert szakértői gárdából senki nem tud erről, hogy ez zajlana, tehát valahol zajlik, csak majd egyszer csak jön.
Hát nagyjából erre vonatkozott a kérdésem, tehát ha senki nem tud róla, akkor senki lehet, hogy
hát az nem
még az is lehet, hogy nem zajlik.
Az nem jelenti azt, hogy nekünk tudni kell arról, ami minket érint majd. Miért kéne arról tudni? Csak idegesítene minket.
Hogyan történik a nyugdíjaknak az indexálása, nem emelése, hanem az értéktartása?
Értéktartása, tudom.
Mert ugye itt ez a mostani kormányzat, erről is szó volt a bejátszásban, végrehajtott egy változtatást, ugye az is volt a Fidesz ígérete a 2010-es választáson, a pénzügyi válság kellős közepén vagyunk, ugye, hogy egy olyan indexálási szisztémát vezet be, ami az inflációs rátát igen követi le, ami akkor egy nagyon jó ígéretnek tűnt, hiszen csökkentek a reálbérek, emberek elvesztették a munkájukat, emelkedett az infláció, tehát egy jó ajánlatnak látszott az, hogy tartani fogja a nyugdíj az árszinttel a lépést.
Szinten tartás, igen.
És ugye van egy olyan nehézség ebben, és kérlek, hogy majd ezt világítsd meg a lehető legnagyobb mértékben, hogy én szintén azt tanultam, hogy hát lehet az inflációt követő az indexálás, lehet bérkövető, lehet ennek valamilyen kombinációja. A dolog nehézsége, hogy olyan értelemben ideális módszer nincs, hogy hát helyzettől függő, hogy melyik az előnyösebb a nyugdíjasok számára, és helyzettől függő, hogy melyik előnyösebb az államháztartás számára.
2010 előtt volt az úgynevezett svájci indexálás, elhíresült ez vegyes indexálás jelentett, a nyugdíjemelés fele részben attól függött, hogy a keresetek hogy nőttek, másik fele részben meg attól, hogy a infláció hogyan alakult. Ez abban a pillanatban pocsék volt a nyugdíjasoknak, amikor a keresetek, ahogy említetted, visszazuhantak, és a rendszerváltás után hányszor volt ilyen, amikor rosszabb volt a kereset egy adott évben, mint a korábbi évben. Tehát ez nagyon kétélű fegyver, ez a vegyes cucc. Ha mindenképpen ilyen felesbe akarjuk megcsinálni. Utána a magyar állam kitalálta, még nem a Orbán kormányzat, hanem még az előtte levő kormányok, oké, akkor csináljunk, toljuk el ezeket az arányokat. Hogyha a gazdaság így teljesít, meg úgy teljesít, akkor ahhoz képest a keresetnek magasabb legyen a százaléka, ha rosszul teljesít, akkor kisebb legyen a százaléka. Voltak egészen elképesztő, benne is volt a nyugdíjtörvényben, a kutya nem tudta követni, és szerintem rengeteg programozó, matematikus öngyilkos lett a magyar államkincstárban annak idején, ez lehetetlen volt lekövetni. Oké, akkor jött az inflációra, annak is volt többféle verziója. Először a tényleges inflációt próbálták modellezni úgy, hogy a tavalyi utolsó háromnegyed év meg a tárgyévi első negyedévi tényleges infláció szerint emeltek az év második felébe, ez sem nagyon jött össze, és akkor álltak át, 2012 óta van az a rendszer, mint most, hogy kizárólag az inflációtól függ, amit úgy kell érteni, hogy megtervezik a költségvetési törvényt előre a következő évre. A költségvetési törvény beleírják, hogy szerintük mennyi lesz az infláció a következő évben. Vagy eltalálják, vagy nem. Spoiler, nem találják el, de ennek nem az az oka, hogy buták lennének, hanem politikai oka van, mert ha például magasra lövöm be, akkor a nyugdíjasoknak túl sokat adok ki, amit nem lehet visszaszedni, mert ugye ha később az infláció nem éri el azt a szintet, mégse lehet visszakérni a nyugdíjastól, hogy adjál vissza 1300 forintot, mert túllőttünk az infláción. Ezért azt találták ki biztonsági játékot, hogy januárban alul tervezik az inflációt, ez kerül be a költségvetési törvénybe, és utána évközben folyamatosan mérik a tényleges inflációt, ez történik minden évben, idén is ez történt, és ha január és augusztus közötti tényadatokból az jön ki, hogy magasabb lesz az infláció, mint a januári emelés mértéke volt, akkor novemberben jön a kiegészítő nyugdíjemelés. Idén is ez van, januárban volt 3,2%, azt már akkor tudta mindenki, hogy nem az lesz az infláció, de mindegy, most novemberben megkapják visszamenőleg január 1-ére az 1,6%-os kiegészítést. Amikor nagyon szörnyű volt, ugye két iszonyatos évünk volt infláció szempontból, mindenki emlékszik, mert az mindenki derékba tört akkor. Abban az évben volt évközben is még egy júniusi-júliusi rendkívüli emelés is, de hát ez a rendkívüli helyzet tette szükségessé. Egyébként helyesen jártak el, mert nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozták volna a nyugdíjasokat, ha nincs az a menet közbeni kis gyors segély. Ugye most jelen pillanatban alacsonyabb az infláció, kezelhető a mértéke van, ennek ellenére látjuk, hogy a januári emelést azért követi egy novemberi kiegészítő emelés.
Vegyünk most egy nagyobb levegőt, vagy Andrást hagyjuk levegőt venni, hogy mondjuk, ha idáig eljutottunk, most hogy álltok a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos bizalmatokkal, illetve a saját életpályátok megtervezhetőségét milyen fokúnak érzitek?
Nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy nem csak azt látom, hogy nekem nincs egy ilyen, nem tudom, hosszú távú tervem vagy jövőképem, de minthogyha a kormányzatnak, a mindenkori kormányzatnak sem lenne egy hosszú távú jövőképe, és az a baj azzal, hogyha egy teljes országban választásról választásra élünk, és a tervek csak 4 évre szólnak, akkor így semmiben sem lesz hosszú távú előrelépés és vízió. Beszélhetünk oktatásról, egészségügyről is, ugyanígy a nyugdíjrendszerről is, és a másik kérdés a bizalom kérdése. Én sok aktív keresőtől hallottam azt a véleményt, hogy hát minek akár magánnyugdíjpénztárakban gondolkozni, hogyha jön az állam bármikor, és elveszi azt tőlünk. Itt szerintem hatalmas problémák vannak itt egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mennyire bízunk a kormányzatban, hogy hosszú távban gondolkozik, és mennyire tudunk bízni általánosságban a kormányzatban, hogy mi félre rakhatunk úgy, hogy az biztonságban lesz a jövőben is.
A skandináv mintában számomra nem az az imponáló, hogy az a rendszer az nagyon jól működik, és akkor mindenhol jól működjön, vagy mindenhol jól működne, hanem hogy ők ott tényleg hosszú éveket, akár évtizedeket ráfordítottak arra, hogy egy társadalmi, illetve kormányzati diskurzus kialakuljon erről a kérdésről, és utána hoztak egy konszenzusos döntést, amit utána nagyon jól sikerült ott implementálni. Itt Magyarországon az látható, hogy ilyen diskurzus politikailag nem zajlik a politikusok részéről, csak ez az ígéretverseny, ami jó, mert akkor legalább kap valamit a társadalom, de ilyenkor szerintem nagyon fontos, hogy társadalmi diskurzust viszont kezdeményezünk erről a kérdésről, mert hosszú távon senki nem fog gondolkozni helyettünk, és a politikusaink biztos nem, úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy legalább társadalmi diskurzus elinduljon erről a kérdésről.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mondták, hogy nem adózzák, adóztatják meg a nyugdíjt, de ott az áfa, ami mindenki...
Az nem a nyugdíj, az egy más tészta.
Jó, más tészta, de ugyanúgy befizeti az áfát, amit lehetne mondjuk ilyen mentességgel, és akkor zárulhatna a zóló.
Én azt gondolom egyébként, hogy a nyugdíjazás az egy nagyon fontos szakpolitikai téma, meg közpolitikai téma, de talán ugyanilyen fontos politikai, reálpolitikai téma is. Én pont ezért nem is próbálgatnám például a saját nyugdíjamat számolgatni, mert azt gondolom, hogy olyan hosszú távon, hogy kiszámolom, viszont hosszú távon gondolkodva a politika, és gondolok arra a politikára, tehát hogy az ígérgetések, annyira közbe fognak szólni ez alatt a több évtized alatt, hogy egyszerűen teljesen beláthatatlan, talán még szakértői szemmel is azért ez az egész terület.
Carpe diem lesz a műsor címe ebből adódóan. Igen.
Én a saját biztonságom érdekében inkább arra számítok, hogy semmilyen nyugdíjam nem lesz, ebből indulok ki, és talán Amerikában ez egy ilyen népszerű megoldás, hogy nyilván amíg az ember fiatal, ereje teljében van, keresőképes, hogyha azt jól be tudja fektetni, akár ez legyen mondjuk egy nagyobb háznak a vásárlása, majd amikor eléri a nyugdíjas éveit, a gyerekek már kiköltöztek, akkor abból a nagy házból elköltözik egy kicsibe, és a különbözetet pedig befekteti, vagy egyszerűen abból él meg. Én ebben gondolkozom.
Egyéb éles stratégiák, igen.
Még egy gondolatot, hogyha megengedtek itt a különböző boszorkány konyhákkal kapcsolatban, szerintem nem igazán számíthatunk semmi jóra, hogyha azt látjuk, hogy nem a szakpolitikai boszorkány konyhákban zajlanak ezek a gondolkodási folyamatok, hanem sokkal inkább egy kommunikációs boszorkány konyhában feltételezhetőek el ezek a folyamatok.
Magyarországon miért nem divat az, hogy a szak dolgokat szakemberek vitatják meg, és bocs, ez teljesen naív kérdés, hogy miért nem, tehát miért nem a szakemberek, miért a politikusok elé kerül a kérdés, miért nem a szakemberek elé? És miért a politikusok döntenek róla, miért nem a szakemberek döntenek róla? Én egy, ha üzemben dolgozok, akkor nem a könyvelő fog arról dönteni, hogy fog a gépsad működni, hanem aki a gépkezelő, aki jött hozzá. Olyan dolgokba bonyolódik a politika bele, ami hosszú távon az emberek élet minőségét és életét is befolyásolja, holott ők nem értenek hozzá.
Persze ez részben igaz, és nyilván én nagyon nyugtalan lennék, ha Nagy Márton valorizálná az én nyugdíjamat. Másfél az, hogy a nyugdíjrendszer, az, hogy a nyugdíjrendszerben mekkora legyen a keresetkövetés, vagy mekkora legyen ez a szolidaritási elv, a szociális funkció, hát ez egy politikai kérdés, és mondjuk arról szólnak elvileg, arról kellene, hogy szóljanak a politikai viták, hogy melyikből szeretnénk többet, melyikkel tudunk évtizedeken keresztül együtt élni.
Annyit mondanék erre, hogy rengeteg szakember dolgozik ezen. Például a Magyar Államkincstárban kiváló szakemberek működtetik a nyugdíjrendszer. Kiválóak, nyilván millió dologra javaslatot is tesznek, de a világ minden országában végül a választott politikusok, az országgyűlés dolga, hogy eldöntsék, hogy mi legyen a nyugdíjrendszerrel. A szakértő javaslatot tesz, ha szerencsénk van, akkor társadalmi vita után, mert ugye az, például a svéd nyugdíjrendszer attól ilyen rohadt stabil, pontosan, mert 10 évig mind, már azt hitték megőrülne, mondom, a kormányzatok rámentek többszörösen, de egyszer csak kijött egy olyan, hogy na, ezzel nagyjából mindenki egyetért. Nálunk olyan van, hogy jön a égből az áldás, és akkor ezt kell szeretni. Ha szerencsénk van, akkor a nyugdíjasoknak jó, ha nincs szerencsénk, akkor is szeretni kell.
Menjünk akkor a fönnálló ígéret verseny felé, mert szerintem ezekről érdemes beszélgetni, azokról a témákról, amelyek forognak, de még fölvetnék két dolgot. Egyrészt többször említetted az alapnyugdíjat. Ferge Zsuzsának volt egy mondata, valamikor a 2010-es évek elején fogalmazta azt meg, hogy nincs alsó korlát, tehát sem a szociális rendszerben, azt gondolom a nyugdíjrendszerben is lényegében, hát ilyen mutatóban van valamilyen ilyen végső háló, ami alá nem lehet zuhanni. A te értelmezésedben az, amit mondjuk minimum nyugdíjnak, vagy öregség nyugdíj minimumnak tekintünk, az szolgál bármiféle ilyen megélhetési minimum funkciót?
A nyugdíjrendszerben 18. éve változatlanul 28.500 forint a teljes öregségi nyugdíj minimum összege, de megnyugtatok mindenkit, a tényleges nyugdíj megállapításnál ennek már semmi jelentősége nincs. Hát említettem, hogy 39 meg 40 évnyi szolgálati idők alapján állapítunk meg nyugdíjakat, sokkal magasabbak az összegek, a frissen megállapított nyugdíjak már 200 ezer forint fölött vannak átlagosan is. 300 ezer körül lehet már idén. Tehát ez a magában a nyugdíjrendszerben már nem számít a nyugdíj megállapításnál, ennél sokkal magasabbak a nyugdíjak. Akinek ilyen picike nyugdíja van most frissen, az olyan lehet, aki az Európai Unió több tagállamában is dolgozott, vagy több olyan államban, ahol külföldön dolgozott, amivel van egyezménye Magyarországnak, és akkor a nyugdíja egyik része Németországból, a másik Ausztriából, a harmadik Ausztráliából jön neki, és akkor az egyezmények meg az Unió koordinációs rendeletei alapján a nagy nyugdíja külföldről származik, de lehet, hogy itthon olyan picike volt csak a szolgálati ideje, mert lehet, hogy egyetemet elvégezte, azt elhúzott, hogy ilyen kicsike nyugdíjat állapítanak meg, de ennek már ma már nincs jelentősége. Nagyon sokáig azért nem nyúltak hozzá, mert több mint 30 féle szociális ellátás alapját képezte a minimál nyugdíj. Szerencsére 3 éve rájöttek, hogy ez egy őrültség, és azért ezt átnevezték szociális vetítési alappá, azt, ami nem a nyugdíj, és a nyugdíjban maradt ez a minimál nyugdíj, de hangsúlyozom, ez már nem zavarja a nyugdíjasokat, amikor különféle méltányossági eljárásokat folytatnak, akkor még ennek szerepe lehet, hogy a minimál nyugdíj hány százaléka lehet valamilyen speciális nyugdíjemelés, amit méltányosságból adnak meg. Na most a vetítési alap az akkor kivitte ezt a problémát a nyugdíjrendszerből, mondjuk én nem vagyok szociális szakértő, de nyilván az meg őket nagyon zavarja, hogy a szociális vetítési alap maradt 28.500 forint. Tehát ez azért nagyon nagy. És ugye ettől függ a gyes, ettől függ a gyermeknevelési támogatás 3 gyerekes édesanyáknak, meg még millió egyéb tészta, ami 28.500 forint, ez gyalázatosan alacsony összeg. Ezen már réges-régen javítani kéne. Nyilván a javaslatok között, amit most nem fogunk megvitatni, mert nem a nyugdíjrendszerre vonatkozik, de ezek is előjönnek.
Egy korábbi intézkedést hoznék még föl, ez a Gyurcsány kormány idején volt a nyugdíjkorrekciós program,
2005-ben,
ami azt célozta, hogy pont ezt a különböző évjáratú nyugdíj összegeket valahogy összesimítani. Igazából ennek lett folytatása a 2010 után?
Ez egy egyszeri törvény volt 2005-ben, 4 évig, 4 részletbe emelték jelentősebben a nyugdíjakat, különösen a özvegyi nyugdíjakat, mert azok értéke drámaian lezuhant. Valamelyes segített akkor, csak sajnos nem lett folytatás. Most megint ugyanott vagyunk, hogy a régen megállapított nyugdíjak, ugye erről beszéltünk, azt a 300 ezer embert valamilyen módon föl kéne emelni.
Ha nem is 28.500 forint a nyugdíjuk, de mondjuk 80 ezer forint.
Hát 60 ezer, 80 ezer, még 100 ezer forinttal is rettenetesen alacsony még. És hogy ezek nem véletlen, hogy a Tiszáék például azt javasolták, hogy minimum 120 ezer forint lehessen a nyugdíj, az alatt ne lehessen nyugdíjat adni. Ez is lehet egy megoldás, de a 120 ezer forint ugyanúgy el fog rohadni, hogyha nincs karban tartva a nyugdíjemelés egy új, jobb rendszerével. Tehát ilyen, ez megint egy olyan eseti döntés, amit azért át kell gondolni, hogy például hosszú távon hogyan lehet ezt karban tartani, mert nagyon sokszor elfelejti a magyar állam, hogyha megállapítok valamilyen segélyt, vagy valamilyen küszöböt, akkor azt minimum az inflációval minden évben karba kéne tartani. Hát nem, mert különben teljesen elveszti a jelentőségét.
Itt az első beszélgető körben merült fel egy nagyon fontos téma, a nyugdíjasok érdekérvényesítő képessége. És én ezt föl akartam hozni, azért örülök, hogy ez elhangzott, mert ugye egyfelől azt lehet látni, hogy van egy olyan szavazótábor, több mint 2 millió emberről beszélünk, akik aktívan részt is vesznek a választáson. Nagyon fontos az, hogy ők hova teszik a voksukat, vagy akár tartósan melyik politikai erő mellett köteleződnek el. Ennyiből a befolyásuk a történésekre nagyon jelentős, és hát ezen a szinten is kezelik őket ezzel az ígéretlicettel. Másfelől, hát ez egy nagyon széttagolt társadalmi csoport, rendkívül különböző élethelyzetben vannak ezek az emberek, és hát ugye nincsenek együtt, nincsenek fizikailag egy helyen, tehát ha tetszik, ők atomizáltak, nem tudják közösen érvényesíteni az érdekeiket, vagy legjobb, és én ezt nem nagyon látom, sőt inkább kérdezem tőled, hogy ennek az érdekérvényesítési folyamatnak van-e olyasfajta folyamatos, konzultációs fóruma, amit komolyan lehet venni, és ahol valódi szakértői javaslatok, különböző értékirányzatokhoz tartozó szakértői javaslatok beforognak, és azokat valóban komolyan is veszik?
Hát olyan, ami tényleges, mint mondjuk a munkavállalók és munkáltatók érdekegyeztető fóruma, olyan erejű szervezet nincs. Van több nagyon jelentős nyugdíjas szervezet, a Nyugdíjas Parlament, Országos Egyesület, van a NYUSZET, ami egy egyeztető tanács, ami a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa. Tehát sokféle olyan dolog van, amiről igazán nem tudjuk, hogy 100 000 nyugdíjas képvisel, vagy 300 000-et, vagy 50-et. Emiatt aztán ez nincs, tehát ez nagyon hasonlít egyébként a magyar szakszervezeti mozgalomra, mert ők se tudnak nagyon megerősödni. Pedig óriási igény lehetne rá elvileg, hát van 4 millió munkavállaló, és mégis szakszervezeti tagtán pár 100 000, ha lehet. A nyugdíjasoknál még fokozottabban nehéz a helyzet, hiszen ahogy említetted, tényleg egy atomizált társadalmi csoportról van szó, és borzasztóan különbözőek. Ugyanannyira tagolt a nyugdíjas társadalom is, mint ahogy a aktívak társadalma. Vannak köztük nagyon szegények, vannak köztük gazdagok, vannak köztük akinek van vagyona, van akinek az égvilágon semmilyen nincsen. Van akinek van gyereke, van akinek nincs, van akinek van unokája, van akinek nincs, és a legfontosabb, van akinek van még egészsége, és van akinek nincs. És ugye ez egy óriási gond, mert minél idősebbek vagyunk, annál inkább támadnak az időskori nyavaják, és emiatt aztán, ha nem betegséggel élő, viszonylag fiatal nyugdíjasról van szó, ők talán aktívak lehetnek, és ők meg is jelennek a nyilvánosságban is, ezekben a szervezetekben is, de nem látom, hogy ennek különösebb hatása lenne a kormányzati döntéshozatali folyamatra. Annyit kell tudni, hogy 2 millió szavazóval nem lehet cicózni. Tehát az semmi, egyik kormányzat sem engedheti meg magának, hogy 2 millió, sőt 2 400 000 szavazót magára haragítson. Ezért például, nézzétek meg, a 13. havi nyugdíjat, az előzőt elvették, bele is bukott Szakedli, Paketli mindenki, aki ott sertepert élt. Ezért a 13. havi nyugdíjat azt akkor is megőrzik, ha el kell venni a árrésből valamit erre, hogy az biztos legyen. A 14. havi nyugdíj hasonló célt szolgálhat, de az meg beköti az összes többi kormányzatot majd a jövőre, hát a jövő években. Ha ez a kormányzat marad, akkor őket ugyanúgy kézen megköti, hogy honnan szereznek minden évben 600 milliárd forintot, vagy akár többet, mert ugye az emelkedik az inflációval, mint tudjuk, de egy új kormányzatot is ugyanúgy rettenetes mértékben bebetonozzák a költségvetésbe ezeket a plusz juttatásokat, és ezeket tényleg borzalmasan félelmetes ehhez hozzányúlni negatív irányba, mert gondold el, hogy 2 millió szavazó polgár hirtelen föllázad ellened. És akkor még nem is beszéltünk azokról a kérdésekről, hogy a magyar társadalom előregedési folyamatainak, ez egy ronda szó, de az őszülési
idősödés,
az is egy ronda szó. Tehát a magyar társadalomban annak a folyamatnak, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai egyre többen lesznek, és remélhetőleg egyre hosszabb ideig élnek, annak milyen hatása lesz egy csökkenő összlétszámú magyarságon belül az aktívakra, akiknek ki kéne termelni a fedezetet. Na és itt jön be az állampolgári alapnyugdíj, mert rájöttek, hogy atya úristen, hát nem tudjuk kitermelni, akkor inkább adjuk oda, általános adóbevételt kivettünk, és abból lesz mindenkinek alapnyugdíj, amit kiegészíthet a saját megtakarításával, vagy kiegészíthet a foglalkoztatói nyugdíjpénztárából, de az államot nem fogjuk leterhelni óriás összegekkel, mindenki kap annyit, amennyiből éppen meg tud még lenni.
Na akkor beszélgessünk a 13. meg 14. havi nyugdíjról. Utaltál már rá, hogy az a furcsa helyzet áll elő, hogy 12 hónap van, és ebből kell 13 meg 14 havi nyugdíjat kitermelni. Ez egy probléma. Nekem van egy olyan gondolatkísérletem egyébként, hogy a most egy hetinek tűnő 14. havi nyugdíj az azért lett föltalálva, mert ugye van egy nyugdíjprémium nevű intézmény, ami a gazdasági növekedéshez van kötve. Ha nincs gazdasági növekedés, nincs prémium, de valamit adni akartak pluszban, és akkor kitalálódott, hogy legyen 14. havi nyugdíj.
Ennél egyszerűbb volt.
Ennél is egyszerűbb. Ez sem volt olyan bonyolult.
A Tisza párt jött elő a 6 pontos tervével, és arra valamit reagálni kellett. És én már amikor először olvastam a Tisza pártól, az első cikkemben azt írtam, hogy miért nem azt mondják, hogy 14. havi nyugdíjat adnak. És ez már is át is vette a Fidesz. Ugye sokkal nagyobb a politikai húzóereje annak, hogy 14 havi nyugdíj. Hát
no,
nem?
No, és akkor pont erre kérdeznék rá, hogy maga ez, hogy 13. meg 14. meg nem tudom, tényleg egy-két választással később lesz majd 17. havi nyugdíj is. Szóval, hogy ez mennyire túl azon, hogy az ígéret maga egy politikai termék, de hogy mennyire egy nagyobb léptékű nyugdíjnak egy másfél elnevezés, ez 8%-os nyugdíjemelés jelent egy plusz hónap. Az tehát hívhatnák úgy is, hogy 8%-os nyugdíjemelés, ez nem hangzik olyan jól. Most ha nagyon mélyen magunkban nézünk, ez nem olyan klassz, de azt mondom, hogy 13. havi nyugdíj, kibővítem az évet, ez sokkal jobban hangzik. Igazából arra vonatkozik a kérdésem, hogy valójában ez képtelenül megterheli a nyugdíjkasszát, vagy egyébként a jelen körülmények között, és mondjuk egy másfajta célzással, tehát azt gondolnám, hogy ebből az összegből csökkentem a nyugdíjasok szegénységét, többet adok azoknak, akiknek kevesebb van, tehát ilyen értelemben okosabban és jobban költöm el, ez önmagában szét kell le, hogy feszítse a nyugdíjkassza kereteit.
Hát látjuk, hogy nem feszíti szét, hiszen a 13. nyugdíjat azt minden évben kifizetik. Az volt, ugye most idén éppen 586 milliárd forintba került, azt előkaparták, kifizették, rendben vagyunk. Az más kérdés, hogy mondom, ha ezt meg akarjuk duplázni, az már egész más típusú költségvetési tervezést igényel, és nem irigylem előre a pénzügy, vagy valamilyen minisztériumból csinálják a költségvetést, hogy hogyan fogják ezt majd megtervezni. De egy dolgot hadd mondjak, ami nagyon fontos. Mert itt elhangzott, hogy a nyugdíjas is fizet a 27% áfa, valaki mondta. Kérem szépen, teljesen igaz, tehát bármilyen nyugdíj emelést, vagy plusz nyugdíjat adok a nyugdíjasoknak, annak az egyharmada szinte azonnal visszaáramlik a költségvetésbe, áfa, kiskereskedelmi különadó, jövedéki adó, meg még minden Isten nyavaja, amit fizet a nyugdíjas is, és majdnem a fele visszaáramlik hosszabb távon, mert a nyugdíjas kénytelen elkölteni a plusz nyugdíjat, különösen a szegény nyugdíjas, vagy a kis nyugdíjas, mert hogy neki nincs pénze, most végre jön egy kis plusz pénz, akkor gyorsan elfut a boltba, levásárolja. Ezért volt például, bár önmagában ez is egy egyszeri juttatás, ami nagyot azért nem segített a nyugdíjasoknak, de ez a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány pont a kicsiknek sokat segített, és ezért is ez az első olyan kísérlet volt, hogy egységes összegben kaptak a nyugdíjasok. Tehát a pici is 30 ezer forintot kapott, meg a nagy is, ennek óriási előremutató jelentősége van, mert pont azt a jelenséget illusztrálja, hogy a szegény nyugdíjasoknak ilyen típusú egységes juttatásra jobban lehet segíteni. Ha mondjuk a 14. havi nyugdíjnál ez a gondolat fölmerülne, akkor nagyon kedvezően meg lehetne ezt szervezni. Mondom, tanulni kell azért a lengyelektől. A többi nyugati ország, a többi országtól viszont azért nem jó tanulni, mert náluk, például Ausztriában is 14 havi nyugdíj van. Csak éppen 14 havi kereset. Tehát mind a 14 havi nyugdíjnak megvan a járulékfedezete. Ők azért adnak 14 havi nyugdíjat, mert 14 havi kereset alapján beszélik a járulékot.
Mert annyi járulékot vonnak le?
Bizony.
Plusz havi járulékokat is levonnak?
Nem plusz havi. Hát,
de 12 hónap van, ott is nyugtass meg Ausztriában is.
Ott már több van. Azért nem tudjuk utolérni őket. Nem, 12 naptári hónap van, de azt hiszem, hogy áprilisban, meg októberben két havi keresetet hoznak be, és mindegyiket ugyanaz a 22,8%-os járulék terheli, amiből ki tudják termelni a 13. meg 14. havi nyugdíjukat. De mondom, ez azért más, mert ahhoz nagyon át kéne alakítani a rendszert, hogy így lehessen működtetni. Nálunk ugye az a lényeg, hogy a 12 havi nyugdíjnak megvan a fedezete, a többit meg másodnan kell, de a költségvetésből valahogyan előteremteni.
A másik, amin gondolkodtam, a politikai ígéretek és a közpolitikai lehetőségek viszonyában, hogy a Tisza pártnak van egy sávos nyugdíjemelési javaslata, illetve ennek a minimum összegnek a megemelése. És az merült föl bennem, hogy tulajdonképpen, ha azt gondoljuk, kérlek javíts ki, ha hossz számot mondok, tehát átlag alatti nyugdíjban, ez most olyan 240 ezer forint?
246 ezer az átlag nyugdíj most.
Az létezik, hogy 1,4 millió igen, ember kap ennyit? Igen.
Azért, el kell magyarázni, kérlek, mert az átlag nyugdíjat fölfelé torzítják a magas összegű nyugdíjat. Nincs sok magas, mielőtt még átmegyünk demagógba, nincs sok magas összegű nyugdíj, akiket utálni lehet, mert 500 ezer forint fölötti nyugdíja összesen 77 ezer embernek van.
De az, az átlagot fölhúzza.
De az fölhúzza a számtani átlagot. Ezért a helyesen, bármilyen kutatási vagy megbeszélési célra, az úgynevezett medián nyugdíjjal kell számolni, az meg 216 ezer forint. 1 millióan 216 ezer forint alatt kapnak nyugdíjat, 1 millióan pedig 216 ezer forint fölött.
Hát ez sem tűnik túl ígéretesnek, tehát ha van egy olyan, van egy olyan javaslat, ami azt mondja, hogy én sávosan emelem az átlag alatti nyugdíjakat, nekem ez választási szempontból sem tűnik olyan rettenetesnek, mert ugye ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak egy igen jelentős tömegét eltalálom egy ilyen intézkedéssel, és úgy költöttem el a pénzt, hogy még ráadásul ezt a nyugdíjasok közötti egyenlőtlenséget is csökkenteni tudtam, tehát két legyet tudnék egy csapásra ütni.
Igen, de most úgy látom, hogy a kormányzatnak nem ez a szándéka.
Lázár Jánosnak volt egy levezetése, hogy osztottak, szoroztak, kőkeményen dolgoztak, hogy őt idézem, és nyilván Lázár Jánosnak ez is a szakterülete, és mindegyiken ugyanannyira sikeres. Kőkeményen dolgoztak, és arra jutottak,
megjegyzése.
És arra jutottak, nem is szükséges, és arra jutottak, hogy ők azért nem fogják ezt a sávos szisztémát figyelembe venni, részben nyilván azért, mert a TISZA javasolja, de részben ugye az ő indoklása az arról szólt, hogy nagyon bonyolult megállapítani, hogy melyik nyugdíj sávhoz mekkora emelést tartozott.
Egy telefon a osztrák nyugdíjbiztosítónak, és elmondják ők, hogy csinálják.
Én arra gondoltam, hogy az úgynevezett kormányokat erre tartjuk, ja, hogy ezeket a bonyolult kérdéseket megoldják.
Ez kérdés volt? Szerintem meg lehet oldani. Egyébként nagyon sok szakértő társam nem ért egyet a sávos emelés gyakorlatával, mert ugye pontosan azért, mert akkor azt minden évben külön-külön karba kell tartani. Mint hogy az osztrák is minden évben megnézik, hogy ki az, aki rászoruló, ki az, aki fokozottan rászoruló, ki az, aki jó, ki az, aki jobb. Tehát ez egy állandó odafigyelést igényel, és a nyugdíjrendszerben az a jó, hogyha nem kell külön odafigyelgetni, hanem automatikusan szabályozza a rendszer saját magát. Nem véletlen, hogy a modern nyugdíjrendszerekben egyre több az ilyen automatikus kiegyenlítő mechanizmus. A leghíresebb példa, mindannyian hallhattunk róla, hogy már 13 Európai Uniós tagállamban a 65 éves korban várható további élettartamtól automatikusan függ a nyugdíjkorhatár. Tehát nem azt mondják mondjuk a finnek, hogy mostantól 65 év a nyugdíjkorhatár, és aztán majd 20 év múlva megvizsgáljuk, és akkor 68 lesz, hanem azt mondják, a 65 éves korban várható élettartam még 21 év, akkor 65 év a nyugdíjkorhatár. Ha fölmenne 22 évre, akkor 66 év lenne a nyugdíjkorhatár. De ha lemenne 15 évre, akkor 61 év lenne a nyugdíjkorhatár. Tehát ez a nyugdíjkorhatár dinamikusan és teljesen automatikusan attól függően mozog, hogy a 65 éves emberek várható további élettartam hogyan alakul. Ezek jellemzően egyre hosszabbak, kivéve mondjuk a pandémia idején, hogy a nagy világjárványok pont visszaestek másfél évvel. De azóta megint nőnek ezek a várható élettartamok. Ez például egy olyan automatizmus, amiben semmelyik adott, ahol ezt bevezették, ott a parlament nem szólhat bele, hogy most akkor mi legyen, és politikai indokokkal nem fogják módosítgatni a nyugdíjkorhatárt. Az kiszámítható, látható, ja, közzéteszik természetesen minden évben a várható élettartamok táblázatát. A svédek például odáig mentek, hogy minden évben kiadják az adott évjáratra vonatkozó várható további élettartamok alapján megállapított életjáradék osztók táblázatát, és az összes nyugdíjat átszámolják minden évben attól függően, hogy mennyi a várható élettartam. Csökkenhet a híres svéd nyugdíj, ha megindul fölfelé a várható élettartam, hiszen a fedezet az ugye nem a 80 évesekre volt kitalálva, hanem mondjuk a 79 évesekre. Tehát ha fölmegy 80 évre átlagosan, akkor annak megfelelően kell a rendszert alakítani. De a németeknél is van egy úgynevezett, nálunk, azért mondom ezeket, mert nálunk egyik sincs. Németeknél is van egy olyan, hogy fenntarthatósági koeficiens, egy gyönyörű néven emlegeti a német csodálatos szakmai irodalom. Lényeg az, hogy ez a fenntarthatósági szorzó tényező, ez azt méri, hogy hányan vannak Németországban járulékfizetők, és hányan vannak nyugdíjasok. És ha ez az arány mozog, akkor automatikusan bemozdítja a fizetendő járulék mértékét. Tehát mehet fölfele is a járulék, meg mehet lefele is. Megfelelő korlátok között. És ez például senkinek nem okoz semmilyen problémát. Tudomásul veszik, hogyha többen vannak nyugdíjasok, akkor többet kell fizetni, hogy kijöjjenek a nyugdíja.
Még egy dologról beszéljünk, a nők 40-ről, hogy egyrészt már ez a rugalmasság, amit most megpendítettél, ez nem tudom mennyire egyeztethető össze ezzel a merev szolgálati évek szerinti elszámolással.
Nem merev az, csak úgy tűnik.
Igen?
A nők 40 az egy nagyon érdekes konstrukt, újabb hungarikum a magyar nyugdíj, abszolút hungarikum, ugyanis sehol a világon nincs olyan nyugdíj, amit ha a korhatár betöltése előtt igénybe lehet venni, akkor azt ne terhelje valamilyen büntető levonás. Uh-huh. Málusz, ugye máluszt ismerjük ezt a szót biztosításokba. Tehát lényeg az, hogyha mondjuk Ausztriába elmegy 62 évesen egy nő, bár ott a férfi is elmehet, de mindegy, elmegy 62 évesen nyugdíjba, és a nyugdíjkorhatár ott is 65 év, akkor a három évet azt úgy adják neki oda, ugye, mert hát ezzel jól jár az, aki 62 éves korába elmehet, mert egyébként csak 65 évesen mehetne el, hogy annyiszor 3-4-5%-kal csökkentik a nyugdíját, ahány évvel korábban ment el nyugdíjba. Uh-huh. Tehát mondjuk a 3 évvel korábban elmenő osztrák, az férfi, az 15%-kal kisebb nyugdíjat kap élete végéig. Na de hát azért, mert ő 3 évvel korábban kiszállt a járulékfizetőkből, és 3 évvel hosszabb ideig lesz nyugdíjas. A magyar nők 40 ilyen szempontból elképesztően kedvező a hölgyeknek, ezután is mondom minden nőnek, aki tudja, teljesíti a feltételeit, azonnal vegye igénybe, és mellette dolgozzon tovább. Hm? mert ez sokkal jobban jár, mint hogyha nem veszi igénybe ezt a lehetőséget. Ugyanis ugyanúgy kell kiszámolni a nők 40-et, mint a korbetöltött nyugdíjat, semmilyen levonás nem terheli, és mellette, mivel ő már nyugdíjasnak minősül, teljesen járulék és szociálmentesen kaphatja meg a keresetét, tehát egy win-win szituáció gyakorlatilag mindenkinek. Akinek nem win, az a költségvetés, mert a nő kedvezményes nyugdíja is annyiba, mintha egy rejtett, már benne lenne egy rejtett, nem gender semleges 14. havi nyugdíja rendszerbe, mert ez is körülbelül 520-550 milliárd forint évente.
Tartsunk egy zárókört, arra gondoltam, hogy ha kérdezni akartok Andrástól, akkor kérdezzetek tőle.
Engem itt az elején elhangzottak egy kicsit, megnyugtattak egyébként a magyar nyugdíjrendszer állapotával kapcsolatban, és megütötte a fülemet ez az OECD jelentés, vagy terv,
tanulmány,
hogy esetleg arról pár, ha van benne megnyugtató részlet, azt hallhatunk-e, hogy hogyan lenne fenntartható a magyar nyugdíjrendszer, vagy lehet egyáltalán?
Én az OECD ezen tanulmányára a saját szempontomból hármast adtam csak, mert nagyon kézenfekvő dolgokat írtak bele. Emeljük meg a nyugdíjjárulékot. Hát köszönöm szépen. Tényleg senkinek nem jut eszébe, csak éppen, hogy mit szól hozzá Magyarország. A másik az, hogy rontsuk le az induló nyugdíjak értékét, tehát ne úgy legyen a valorizáció vagy értékkövetés, mint most, hanem annak egy ilyen súlyozott olyan átlagát vegyük, ami a fenntarthatóságot figyelembe veszi. Tehát magyarán úgy akarta javítani a nyugdíjasok közötti méltánytalan különbséget, hogy lerontja az indulókat, miközben nem változtatja a meglévőket. Akkor voltám egy csomó jó javaslatuk is, különösen olyan, amivel vissza lehet élni a politikai választások előtt, úgyhogy azért nem mondom el, mert utána ránk húzzák, hogy mi ezt akarjuk, de ezt az OECD tanulmány nem azt mondta, hogy akarja, hanem ezt javasolta a kormányzatnak, szíveskedjenek megfontolni, szakpolitikai és társadalmi vitára bocsájtani, majd amit ebből el tudnak fogadni, azt fogadják el, egészítsék ki a saját javaslat, és az legyen a megoldás. Annyit kell ezt tudni, hogy ami igazán hosszú távon veszélyezteti nem csak a magyar, hanem az összes olyan nyugdíjrendszert, ami nem készül föl erre, az, hogy a társadalom előregedési folyamatai miatt egyre többen leszünk idősek, egyre hosszabb ideig élünk, és közben egyre kevesebb az az eltartó korban lévő aktív korú generáció. Ez odáig megy, hogy most ugye egy ötöde, tehát több mint 20% a Magyarországnak 65 éves vagy idősebb, egész konkrétan 20,8%. Ez 2030-ra, ami itt van, a következő nyugdíj bevezetésének időpontja, 2030-ra ez fölmegy a magyar társadalom közel egy negyedére. Tehát most 20%, akkor majdnem 25% lesz. És 2060-ra, miközben a magyar lakosságszám a közép előrejelzés, tehát nem is a pesszimista, hanem a közép demográfia előrejelzés szerint 8,6 millió fő lesz 2050-60 körül, akkor fölmegy a nyugdíjasok száma egy harmadra. Most képzeld el egy olyan társadalmat, ami erre egyáltalán nem készül fel időbe, hogy ez mekkora óriási arculcsapás lesz majd akkor, amikor hirtelen azt látjuk, hogy olyan a végig megyünk a Váci utcán, és mintha valamelyik idős otthon promenádján sétálgatnánk, mert mindenki öreg lesz. Mi is, ti is. Tehát mindannyian egy olyan időgépen ülünk, ami sajnos csak előre fele megy a jövőbe. És egyszer csak azt látjuk, hogy jaj, de jó, te is megöregedtél. Csak éppen a rendszer fenntartása pokolian nehézé válik. Egy másik dolog, valamelyikőtök említette, hogy nagyon sokan dolgoznak külföldön magyarok, és nagyon sokan ki is mennek. Még most is folyamatos áramlás van, ez pedig oda vezet, hogy ők ugye nem fizetik itthon a járulékot. Nekik nincs itthon munkáltatójuk, aki fizetné a szochót. Ez több százezer embert jelent, ha ők itthon lennének, az bizony nagy áldás lenne a nyugdíjrendszernek, mert 2-3 havi nyugdíj fedezetét előteremthetné az a néhány százezer magyar, aki most külföldön dolgozik, és megalapozza az osztrák, meg a német, meg a brit nyugdíját, meg a svédet, meg a norvégot, meg az olaszt, meg mindenhol vannak magyarok.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy erre az előregedési problémára a migráció megoldás?
Ez egy politikailag rendkívül leterhelt téma, és különösen mostanában. A migráció természetesen abban az esetben lehet megoldás, ha előtte megoldjuk azt a kulturális nehézséget, amit láttunk Európa összes országában, hogy hogyan lehet a bevándorló hatalmas tömeget valamilyen módon integrálni a társadalomba. Ez nagyon vegyes sikerrel működik, hogy finoman fogalmazzak. Magyarországon, mint tudjuk, hivatalosan ez nem egy politikai kérdés, mert a migránsok nincsenek Magyarországon, de a valóság az, hogy munkavállalók külföldről tömegesen vannak. A legfrissebb KSH statisztika szerint például 74 ezeren jöttek be idén, pontosabban 2024-ben, elsősorban Vietnámból, Fülöp-szigetekről, Kínából olyan dolgozók, akik a magyarországi gyárakban dolgoznak. Hát csak gondoljuk el, hogy a nagy kínai gyárakban már csak az, hogy az felépítéshez, az indításhoz a dél-koreai, a kínaiaknak mekkora óriási szerepe van, tehát ide kell hozni 10 000 számra a külföldieket, miközben sajnos Magyarországról ki is ment 50 000 ember, tehát magyarán a migrációs pozitív mérlegünk 24 000 fő. Abban az 50 000-ben nem úgy kell érteni, hogy az mindenki magyar volt, aki tartósan külföldre szegődött el dolgozni, hanem aki átment rajtunk például. A rengeteg ukrán például csak egyszerűen átutazik rajtunk.
Mindenesetre vándorlási töbletünk van most is.
Vándorlási töbletünk van, bevándorlási töbletünk, és ez elsősorban a külföldi vendégmunkásokban. És igen, segíthet a nyugdíjrendszeren, de nagyon-nagyon nehezen lehet beintegrálni hatalmas tömegeket, de biztos, hogy amikor 80 évesen nincs már ápolónő, nincsen szociális ellátás, mert egyszer nincs ember, akkor azért még a politikusok véleménye is meg fog változni erről a kérdésről.
Ebből biztos, hogy kell egy másik műsort csinálnunk a gondoskodás politikáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy beszélgethettünk, és köszönöm Andrásnak is, hogy ilyen kitartóan bevezetett minket a biztosítás matematika világába és a nyugdíjrendszer állásával. Köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak, és közös dolgainkra szánták ezt az egy órát, tegyétek ezt legközelebb is. Sziasztok!